Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a ma esti előadásra eljött, hogy meghallgassa, részt vegyen benne, vagy esetleg a beszélgetésben is utána. A mai előadásunk előtt a 393. dicséretet énekeljük el. A 393. dicséretnek két verse van. Az első úgy kezdődik, hogy ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellenet, hogy végképp összetörjön. Valakit kérek, hogy kezdje el, és akkor megpróbáljuk közösen, hangszer nélkül most. Csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellenet, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés, mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Nézz a lügyet az Isteni, népét ő el nem ejteni, ő hal majd bosszút érted, ő hal nitked e hont melléd, által a harcodban megvéd, szent igéjét és téged. Él az Úr áll ígérete, ördög s világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Vélünk az Úr, mi ő vele, végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk. Krisztusunk segélye ne hagy, párt fogunk végig te maradj, oltalmaz neved által, hogy mint hűnyájat te neked, szenkessünk dicséreteket, így boldog háladással. Az imádság előtt egy igét szeretnék felolvasni, ami nekem eszembe jutott, elém jött a János evangélium a 8. fejezetének a 12. versét. Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Magasztaljuk az Urat azért, hogy ez a világosság ragyog ma is, és nem fog kiégni, nem fog lanyhulni, nem fog eltűnni, elmúlni. Ez a világosság örök világosság, és könyörögjünk az Úrhoz, most hajtsuk meg fejünket. Úr Jézus Krisztus, valóban egy olyan korban élünk, ahol a te nevedet gyalázzák, nem ismerik, megvetik, gúnyolják, vagy egyszerűen csak közömbösek az emberek. Köszönjük, hogy a te bizonyságtételed igaz, azért jöttél ebbe a világba, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogyha a te világosságodat ismerjük, ha téged magadat ismerünk, és te vagy a mi világosságunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden gonoszság ellenére is az atyánk terve, az a megoldás, a kiteljesedés a végső dolgok felé halad, ember nem befolyásolhatja. Köszönjük, Jézus, hogy tied minden hatalom menjen és földön. Engedd, hogy a szívünk ne féljen, úgy, ahogy az énekben énekeltük, mert él az Úr és áll ígérete. Ördög s világ minden csele megszégyenül, azért, mert egy fegyver sem lesz szerencsés, amely az Isten ellen, vagy az ő választottai, az ő népe ellen készült. Ezért kérünk téged, hogy a ma esti előadásban is hadd lássuk azt a te hatalmas dicsőségedet, gondviselő szeretetedet, irgalmadat, amely mind a mai napig megvan, és a világ végéig meg is lesz. Köszönjük neked, hogy ilyen úr vagy, és még jobban köszönjük azt, hogy hozzá tartozhatunk, és ilyen urunk lehet személyes hit által, és váltság, és üdvösség által. Amen. Akkor kérjük Miklós, hogy tartsa meg előadását.
Kedves testvérek, ebből a címből rögtön az kiderül, hogy én úgy látom, és azt hiszem sokan úgy látjuk, hogy ma Európa egy szellemi krízisben van, és ugye a krízis, amikor egy betegről állapítják meg, hogy krízis helyzetben van, akkor eldől, hogy életben marad, vagy meghal. Bizonyos mértékig ilyennek látom ma Európa helyzetét, és ennek vannak egészen aktuál politikai rezdülései is, de vannak mélyebb gyökerei. Én a mélyebb gyökerekkel szeretnék foglalkozni, és a felszíni rezdülésekkel kevésbé. Tehát mivel szeretnék, és mivel nem szeretnék foglalkozni, én csak az egész mai krízisnek a szellemi hátterét a kereszténység szempontjából szeretném szemlélni, tehát nem gazdaságilag, nem migrációs szempontból, nem politikai tömbök egymásnak feszülése szempontjából, hanem csak az, hogy az európai kereszténység milyen helyzetben van, és hogy mi ennek a háttere. Mielőtt ennek a taglalásába kezdenénk, szeretnék egy rövid filmet itten bemutatni, vagy ha megnéznénk együtt. Az ENSZ-nek most volt szeptember 25-től 27-ig a közgyűlése, és ezen egy 15 éves cselekvési programot határoztak meg, egy Agenda 2030 című programot, és ennek a reklámfilmje ez, vagy tulajdonképpen a fő céloknak a bemutatója, 17 ilyen fő célt határoztak meg, úgyhogy megkérném a Csabát a stúdióba, hogy indítsa el.
We can be.
We must be.
The first generation
to end extreme poverty.
The generation
most determined
to fight injustice
and inequalities.
The generation that saves the planet from climate change.
And this is how it will get done.
The global goals.
A 15-year plan
for everyone, everywhere,
with no one left behind.
We will live in a world
where nobody
anywhere
lives in extreme poverty.
Where no one
goes hungry.
Where no one
wakes in the morning
asking if there will be food today.
We will live in a world
where no child has to die
from diseases we know how to cure.
And where proper healthcare
is a lifelong right for us all.
We will live in a world
where everyone
goes to school.
And education gives us the knowledge
and skills
for a fulfilling life.
We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities
to thrive and be powerful
and safe.
We cannot succeed if the world is not bad.
We will live in a world
where all people can get clean water
and proper toilets
at home, at school,
and at work.
We will live in a world where there's sustainable energy for everyone.
Heat, light,
and power for the whole planet.
Without destroying the planet.
We will live in a world where economies prosper.
A new wealth
leads to decent jobs
for everyone.
And we will live in a world
where our industry,
our infrastructure and our
best innovations
are not just used to make money, but to make all our lives better.
We live in a world
where prejudices and extremes of inequality
are defeated.
Inside our countries
and between different countries.
Where people live in cities and communities
that are safe, progressive,
and support everyone who lives there.
Where we replace
what we consume.
Planet where we put back
what we take out of the earth.
We live in a world that is decisively rolling back
the threat of climate change.
Where we restore
and protect the life in our oceans and seas.
We restore
and protect
life on land,
the forests,
animals,
the earth itself.
With peace between and inside countries.
Where all governments are open.
An answer to us for what they do at home and abroad.
And the justice rules.
With everyone equal before the law.
Where all countries and we their people
work together
in partnerships of all kinds
to make these global goals a reality
for everyone, everywhere.
These are the United Nations Global Goals
for Sustainable Development.
Let's get to work.
Let's make it happen.
Hát nem csodálatos, összefogunk, az egész föld, minden nemzet, és 15 év alatt megteremtjük a földi paradicsomot. Tiszta víz, tiszta energia, egyenlőség, nincs szegénység, nincs éhezés, jog, biztonság, oktatás, nemek közti egyenlőség, egy csodálatos jövőt festítem föl az ENSZ, csak össze kell fognunk a cél érdekében, és akkor meg fogjuk valósítani. Ezzel most nem foglalkozok tovább, a végén még majd visszatérünk. Kiindulásul a Heidelbergi KT 54. kérdés feleletét választottam, ami hitvallásom, mint ahogy az egész Heidelbergi KT, de ide vonatkozó, hogy mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja, és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok. Tehát itt arról van, azt fejezi ki a hitvallásunk, hogy Jézus Krisztus igéje és szent lelke által a világ kezdetétől annak végéig és minden nép közül gyűjt magának egy sereget, és ezt a sereggyűjtést ő fogja folytatni a világ végezetéig, az ő visszajöveteléig. Tehát ennek az aspektusában, ennek a szemléletében folytassuk az együtt tanulmányozást. Az volt a címben, hogy Jeroboám útján, idézzük fel most a bibliaolvasó kalauz szerint, valószínűleg az elmúlt hetekben sokan követtük a királyok könyve alapján az Izraelnek az életútját, az izraeli országrésznek az életútját. Salamon halála után a két trónkövetelő volt, az egyik Salamon fia, Roboám, aki egy multikulturális környezetben nőtt fel. Ugye Salamon idősebb korában már a királyi udvarban és egyáltalán az egész országban a feleségekkel együtt bejöttek a bálvány, különböző bálványimádási kultuszok, szokások, és már ebben a környezetben nőtt föl Roboám, amellett egy elkényeztetett úri gyermek volt, aki a királyi udvar kényelmében nőtt föl, és nem sokat tudott az ország dolgairól. Ő a születésjogán volt trónkövetelő, de volt egy másik trónkövetelő is, Jeroboám, akit még Salamon nevezett ki az északi országrészben a kényszermunkák felügyelőjének. Ő együtt élt a néppel, és avval együtt, hogy tulajdonképpen nem egy szimpatikus feladat a kényszermunkák felügyelője, mégis szerette a nép, és egy alkalommal, amikor úton volt, akkor Ahija próféta felkente királyá, úgy volt, hogy az új köpenyét a próféta fölhasította 12 részre, és azt mondta, hogy vegyél belőle 10 részt, és hogy téged Isten az északi országrész királyává fog tenni, vagy kent föl ebben. Még Salamon idején menekülni kényszerül, de Salamon halála után visszahívják, így megvan az isteni felhatalmazás, és megvan a nép részéről a felhatalmazás. A proféta azt mondja neki, itt három kijelentése van a profétának, és egy feltétele, azt mondja, hogy az Isten neve ott legyen örökre Jeruzsálemben. Tehát Jeruzsálem lesz a kultikus székhely, de Isten döntése az, hogy Salamon utódjától elveszi az északi tíz törzset, és azt Isten döntése alapján Jeroboámnak adja, Jeroboám lesz a király. Tehát egy olyan konfliktus helyzet van, hogy a szent hely Roboám területére esik, de az ő királysága az északi tíz törzs. És azt a feltételt küldi még Isten a prófétával, hogy ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, akkor mindaz teljesülni fog, akkor a királyságod megerősödik. De viszont Jeroboámban föltámadt a félelem, hogy mi lesz akkor, hogyha a másik ország részben van a szent hely, oda járnak az emberek áldozatra, ott végzik az Isten tiszteletet, akkor bizonyára el fognak pártolni tőlem. Isten megígérte neki a királyságot, de ezzel együtt ő fölülbírálta Istennek a gondolatát, és azt mondta, hogy legyen két Isten tiszteleti hely, Bétel és Dán, a legdélebbi meg a legészakabbi részen, oda kinevezett papokat, meghatározta az áldozati cselekményeket, meghatározta az ünnepeket, és ebbe a két templomba két aranyborjút állított föl. Nagyon fontos Európa egész két évezrede szempontjából, vannak papjai Európának, a kereszténység elterjed Európában, nagyon sok esetben nem Isten kijelölte papok, hanem mindenféle hatalmi rivalizálás alapján kerültek a vezető székekbe. Az áldozati, vagy egyáltalán az Isten tiszteleti szertartást is már nem az Isten által elrendelt Isten tiszteleti szertartás, hanem bejött rengeteg pogány elem. Ahogy a népeket megkeresztelte, vagy keresztény hitre térítette Európa, vagy hát a Róma vezetésével az egyház, úgy lassan magába olvasztotta az ünnepeket is, és hát mai napig ugye a karácsony, húsvét és egyéb ünnepi, a böjti időszak és mindenféle tulajdonképpen keresztény ünnepnek megvannak a pogány kísérő jegyei a fenyőfától a tojásig, vagy a locsolkodásig. Tehát tulajdonképpen keresztény Európa tisztelték az Istent is, de tisztelték az egyéb pogány dolgokat is, és ez végighúzódik Európa egész történetén. És hát ebbe ugye a római görög kultúrkörből, ahogy államvallásá lett a keresztény, bekerültek a templomba a szentképek és szent szobrok, meg mindenféle erekjék, és azok a mai napig azért sok felekezetnél ott maradtak. Mi lett ennek a következménye? Azt olvassuk a Királyok második könyvének 17. részében, hogy Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kútból, Avvából, Hamádból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiban, Izrael fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiba. Mi volt ennek az előzménye? Szépen ment ez a kevert vallás Izraelben, egész addig, amíg nem jöttek az asszírok, és el nem vitték a zsidó népet, vagy az Izrael népét a fogságba, szétszórták a fogság különböző területein, és helyére idegen népeket hoztak be. Európába nem is kellett elvinni a népet, mert lassan a fiatalság kihal, és helyére idegen népeket telepítenek be. És hogyha megnézzük a térképet, akkor elég döbbenetes, hogy körülbelül ugyanerről a területről jönnek ma Európába tömegébe a népek. Így ez a Irak, Szíria, Törökország, Kurdvidék erről, ami ahonnan annak idején Izrael területére érkeztek a népek. És hogy folytatódik? Mindegyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozóhalmokon lévő templomba, amelyeket a samáriabeliek készítettek, mindegyik nép abba a városba, amelyben lakott. Mindegyik nép hozza a maga isteneit, felépíti abba a városba, ahol lakott, és berendezkedik a saját vallása szerint. És Pál apostol szavaival, mindezek pedig példaképen estek rajtatok, megirattak pedig a mi tanulságunkra. Legyen tanulságunkra ez a, amikor áttekintjük most a keresztény Európa 2 évezredét, természetesen csak nagyon nagy vonalúan, nagy léptékbe tudjuk áttekinteni. Kezdődött avval, ugye, hogy Pál apostol egy látomásban látott egy macedón férfit, aki azt mondta, hogy jöjj át Európába, és akkor átment Pál apostol, és elkezdte az európai missziós útjait, és így hozta az evangéliumot Európába. És teljesen önkényesen én egy ember életciklusához hasonlítottam a Európa 2000 éves történetét. Hangsúlyozom, hogy önkényes, és egyáltalán nem biztos, hogy ezután már a halál következik, de most olyan jeleket mutat az európai keresztény civilizáció, mint hogyha egy ilyen már maga tehetetlen öreg ember lenne, aki véletlenül nyitva felejti a gázcsapot, és beereszti a zsebtolvajt, és egyéb ilyen dolgai vannak. Tehát a dátumok is hozzá önkényesek, de talán bizonyos mértékig követi európai kereszténység történetének a lépéseit. Kezdődik a gyerekbetegségekkel. A kereszténység Európában egy görög-római kultúrkörben telepedett meg, és a görög filozófiai irányzatok hatottak rá, és érdemes ezt úgy végig gondolni, vagy megjegyezni, hogy a kereszténység történetének a 2000 éve alatt mind a három jellemző filozófiai irányzat általában párhuzamosan megtalálható. Az első a sztoicizmus, amelynek a célja a legfőbb jó, a boldogság, és ezt az ösztönökön való uralommal, a kötelesség pontos teljesítésével, az igazság követésével, az erény, a mértékletesség, a bölcsesség követésével lehet elérni, és a gyönyört, a fájdalmat, tehát egyáltalán az ilyen emberi érzelmeket, azokat el kell nyomni, meg kell vetni. Ez egy olyan puritán, szorgalmas európai ember a protestáns Európára jellemző ember típus volt, vagy talán ma is. Az epikureizmus viszont gyakorlatilag az ellenkezőjét hangsúlyozza, hogy legfőbb jó a gyönyör, a lehető legnagyobb boldogsághoz vezető út a fele baráti szeretet. Tehát itt a gyönyörnek megvan az a, hogy mondjam, mezitlábas változata is, ami az ilyen testi élvezetekben és kicsapongásban látja az örömöt, de itt azért sokkal inkább a gyönyörnek az emelkedett formája, az irodalom, a zene, a szépség, a művészetek, ami az epikurus irányzatnak a jellemzője, és a gnoszticizmus, ami szintén végighúzódik, és majd látjuk itt a mai korban, hogy mennyire hangsúlyos ez, amely a gnózist, a tudást helyezi a középpontba, és ez a tudásanyag feltárja előttünk azokat a titkokat, az elrejtett összefüggéseket, amik az események mögött vannak. Egy okkult tudás az, ami meg kell szerezni, és akkor avval bölcsek leszünk, és az jelenti a kiteljesedést. Aztán a gyerekbetegségek után jött a serdülőkor, a keresztény üldözések, az első keresztény üldözések kora, ami egyrésztről talán azt még nem is kéne idevenni, mert az majdnem, hogy még a csecsemőkorhoz tartozik, ami a Isten választott népe részéről érte a kereszténységet. Hát ugye elsősorban az első áldozat az Jézus Krisztus volt, neki egyszeri tökéletes áldozattával örökre megszenteltette a hívőket, de hamarosan utána következett István vértanú, Jakab vértanú, és még a különböző üldözések, mondjuk Pál apostolnak, Barnabásnak, Timóteusnak, akik a misszióban részt vettek, hát itt-ott megverték, megbotozták, megkövezték őket. Tehát Isten népe részéről is, ószövetségi népe részéről is volt egy üldözés, és a pogány hatalom részéről pedig, hát csak ilyen néhányat emeltem ki felsorolás szerűen, Néró még tulajdonképpen nem a hite miatt üldözte a kereszténységet, legalábbis így vélekednek, hanem a római tűzvészre keresett valaki bűnbakot, és akkor az egész nép haragját rázúdította a kereszténységre. De utána már Septimus Severus egy másfél évszázaddal később már súlyos büntetéssel büntette, akik zsidó vagy keresztény hitre tértek. Aztán Decius egy 50 évvel később már meghirdette az első általános keresztény üldözést, ami egy nagyon gonosz keresztény, vagy egy nagyon gonosz elv, tulajdonképpen Dániel idején már megtörtént ez más hatalom esetén is, és láthatjuk a jeleit a mai európai civilizációban is, hogy aki, hogy mindenkinek kötelező volt áldozatot bemutatni a császár tiszteletére, és aki nem volt hajlandó bemutatni áldozatot, bizony az akár a oroszlánok vermében, vagy valamilyen halálnemben részesült. Akik idősebbek vagyunk, itt átélhettük ezt egy másik politikai rendszerben, és tulajdonképpen a mai politikailag korrekt beszéd is elvárja azt, hogy bizonyos dolgokról ne beszéljünk, és bizonyos dolgokról úgy beszéljünk, ahogy azt az áldozatot be kell mutatni a hatalmasságoknak. Valerianus, azt még egy évtized se telt el, amikor egy második nagy általános keresztény üldözés volt, és ő elrendelte, hogy minden keresztény egyházi tisztviselőt ki kell végezni. Hát a gulágok, meg egyéb hazai intézmények is gondoskodtak hasonló dolgokról. Aztán Diocletianus és Galerius egy hatalmas keresztény üldözést még a harmadik, vagy a háromszázas, tehát a negyedik évszázadnak az elején véghez vitt, és utána jött a milánói ediktum, Nagy Konstantin és Licinius elrendelte a szabad vallásgyakorlást, és ezzel tulajdonképpen az ilyen intézményesült keresztény üldözés a római birodalomban megszűnt, és át is lépett a kereszténység az ifjúkorba, amikor államvallás lett. Hát előtte még szóval néhány olyan óriási esemény történt akkor, ami meghatározta, letette az alapjait az európai kereszténység elvi elveinek. Ugye a nicaiai zsinat, amely apostoli hitvallást megfogalmazta, ma is gyakorlatilag ezt a hitvallást mondjuk el minden úrvacsora vételekor, keresztelőkor vagy egyéb alkalmakkor, és már rögtön egy nagyon határozott döntést is hozott az eretnekséggel kapcsolatban. Az áriánizmus eretnekké nyilvánította és kizárta sorai közül. Ez Jézus Krisztusnak tulajdonképpen amellett döntött, ami a Szentírás kijelentése, hogy Jézus Krisztus az Atyával egy lényegű, tehát a Szent Háromság egységét vallotta vagy fogalmazta meg az, hogy szembe helyezkedtek az áriánizmussal. És elérkezett az a pillanat a IV. Század vége fele, hogy 380-ban Theodosius államvallásán nyilvánítja a kereszténységet, és ettől kezdve az üldözöttből a trónra került, és innentől kezdve, mint államvallás működött a római birodalomban, és gondoskodott arról Isten, hogy olyan hivatott személyeket hozzon elő, akik letették tényleg hosszú időre a teológiai alapjait az európai kereszténységnek, és meghatározták mondjuk a liturgiáját, az éneklés módját, az államnyelven megjelent a Szentírás, ugye a latin volt az államnyelv, a közös nyelv, a Vulgáta fordítás, és hát Augustinusnak a nagyszabású művei, a De Civitate Dei, az Isten városa, vagy a Confessiones, a vallomások, és hát még sok egyéb műve, ami a mai napig még hatnak a kereszténységre. És rögtön felütötte már a fejét megint egy eretnekség. Pelagius azt vallotta, hogy nincsen eredendő bűn, és az embernek van szabad akarata. Tehát elindult a kereszténység Európában, letette az alapjait, és egy rohamos növekedésnek indult, de a növekedés már az ezredforduló környékére, tehát a 800-as évekre már egy ilyen belső rivalizálásba torkolott, és gondoljunk megint csak Roboám, Jeroboám helyzetére, hogy ők Isten választott népe voltak. Nekik az lett volna a feladatuk, hogy Istent képviseljék a világban. Isten országának a rendjét jelenítsék meg a világban. Ehelyett mind a kettő rohangált a szomszédokhoz szövetséget kötni egymás ellen. Na hát valami ilyesmi kezdte jellemezni a szépen növekvő és erősödő európai kereszténységet. Itt a felsőbbik képen a kék rész mutatja a bizánci kereszténységet, vagy az ortodox vonalat, és ez az okker sárga pedig a római központú kereszténységet, és ezek rivalizáltak egymással itt már a 800-as évektől kezdve, míg végül 1054-ben ez egyház szakadáshoz vezetett a rivalizálásuk, úgyhogy kölcsönösen kiátkozták egymást, és a Róma próbálta a fennhatóságát kiterjeszteni a keleti vidékekre is, úgyhogy hogy a kereszténység legnagyobb dicsőségére lerohanta Konstantinápolyt, földulta az egészet, lerombolta, kiirtotta az embereket. Aztán utána még 1274-ben, meg 1439-ben egy-egy zsinaton azért még megerősítette azt, hogy ki van átkozva az ortodox fél, a kereszténységnek az ortodox fele, de hasonlóképpen az ortodox egyház is kiátkozta Rómát. Úgyhogy ebbe a szép egymással való küzdelembe rendet csinált az Oszmán Birodalom, és 1453-ban megszállta Konstantinápolyt, és azóta nem Konstantinápoly, hanem Isztambul, az Oszmán Birodalomnak a székhelye, fővárosa lett, mecsetek épültek, és eltűnt belőle a keresztény civilizáció. Egy kicsit hasonló a helyzet, mintha Jeroboám útján járnánk. Most a felnőtt kornak ez volt az árnyoldala, de a felnőtt kornak vannak tényleg hatalmas alkotásai, ami a művészetben, különösen az építőművészetben, ami megvalósult, hát néhányat tettem itten föl, végtelen sorát lehetne ennek a második évezred első felének az építőművészetéből felsorolni, itt a Párizsi Notre-Dame, ami majdnem két évszázadon keresztül épül, de még a 12. században kezdték meg építeni, vagy a Reims-i Notre Dame, amit a 13. században építettek gyakorlatilag 100 évig, vagy pedig a Szent Péter Bazilika Vatikánban, amit meg a 16. században, vagy 1500-as években építettek, és bizonyos mértékig a reformáció, a luteri reformációnak a kiváltó oka is lett. Itt csak megjegyeztem itt fönn ezeket az Al Isidori gyűjteménynek adatait, ez 850 körül jelent meg, vitte valaki, megmondom őszintén, nem emlékszem a nevére, vitte Rómába a pápáknak, ami azt bizonyította, hogy a pápaság a Szent Pétertől, ugye, vagy a Péter apostoltól a püspökök, Róma püspöke folyamatosan örökítette egyiktől a másikig, tehát Jézus Krisztustól levezetve a pápaság egy folyamatos történet, és ezek között ebben a dossziéban volt az is, hogy a nagy Konstantin egyszer megbetegedett, és az akkor éppen aktuális római pápa közben járt Istennél, és meggyógyult, és ezért a Vatikán területét a pápai birtokul adományozta nagy Konstantin. Aztán néhány év múlva, tehát még nem is kellett egy hosszabb idő, kiderült, hogy ennek az Izidóri gyűjtemény, hogy ennek a gyűjteménynek elég nagy része hamisítvány, ahol hiányoztak lépcsők, ott kitoldották, egyáltalán ez az egész Vatikán adományozás is egy ilyen hagyományra épül, de senki nem bolygatta a dolgokat, mindenki tudomásul vette, és ez így működik a mai napig. Tehát egyrészt volt egy ilyen világi fényűzés, terjeszkedés, a világi hatalom megmutatása, és hát hogyha ebbe mélyebben belemegyünk, hát katasztrofális erkölcsi viszonyok uralkodtak a főpapság körébe. Szeretném hangsúlyozni, hogy közös ősünk, tehát itt ne a római katolikusokat, vagy őket okoljuk. Ezek mi vagyunk. Ez nekünk a történelmünk. Még bőven a reformáció előtt vagyunk, ugyan ehhez a családhoz tartozunk, ugyan ezek az őseink. Tehát mi jártunk így Jeroboám útján. De tetszett Istennek, hogy végig ebben az időszakban, és a világ kezdetétől annak végéig, rendel apostolokat, rendel mindig, van egy maradék nép. Ugye az a 7000 térd, aki a bál előtt nem hajtott, nem borult le. Tehát végig, miközben ez a világi fényűzés és ez a botrányos történelem zajlott a felső vezetésben az egyházban, voltak előreformátori mozgalmak, én néhányat említek meg, itt a Walt Péter vagy a Waldensek, Franciaországban John Wycliffe-nek a munkálkodása, Angliába, Husz János Csehországban, Girolamo Savonarola Itáliában, és aztán már egy kicsit később Luther Márton Németországban, Calvin János Genfbe, Franciaországban. Szóval a reformáció miközben egyrészt ment a Jeroboám útján az egyház, másrészt rendelt mindig maradékot Isten, is föntartotta az evangélium lángját, és ez is örökségünk, ezek is az őseink. És eljutottunk a felvilágosodás és az ipari forradalom koráig, és én úgy jellemzem, mint a hanyatló erő egy kicsit már megrodjant ember, és hogy hát ez volt a legdicsőségesebb korszaka Európának. Óriási tudományos felfedezések, a világ meghódítása, a utazásokkal, hajózással, közben az ipari forradalom révén hatalmas technikai fejlődés. Hogy lehet azt mondani, hogy ez a hanyatló erő? Hát a kereszténység szempontjából hanyatló erő. Elsősorban Anglián keresztül szivárgott be Európába iszonyatos mértékben a különböző keleti vallásokból a mindenféle okkult gondolat, a hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus, ezek úgy mind jöttek a felfedezésekkel együtt, és miközben India volt az angol királyi korona égköve, aközben ennek a hátoldalán jöttek ezek a szörnyű eretnek, vagy nem is eretnek, hanem istentelen, vagy Isten rendjével ellentétes gondolatok, nézetek. Akkor a felvilágosodás korára gondolva, biztos ismerik a testvérek ezt, hogy egyszer Laplace egy csillagászatról szóló könyvét mutatta meg Napóleonnak, és ahogy Napóleon áttekintette a művet, akkor megkérdezte, hogy de hol van ebben Isten? És akkor azt mondta, hogy felség, erre a feltételezésre nem volt szükségem. Tehát egyszerűen a felvilágosodás zárójelbe tette Istent, Isten trónfosztása megtörtént. Nem részletezzük, ami pusztítást a francia egyházban, egyházi személyekben, templomokban véghez vitt, az egészen fantasztikus. És hát szegény James Watt is ide került ebbe a panteonba, mint a gőzgép felfedezője, pedig ahogy utána néztem, nem ő volt a gőzgép felfedezője, akkor már voltak gőzgépek, csak azt a hűtőrendszert, amivel olyan hatásfokú lett a gőzgép, hogy azt már tényleg munkára lehetett fogni, azt James Watt fejlesztette ki, és ezért az ő nevéhez fűződik. Miért baj ez? Óriási segítség volt abban, hogy az emberi erő meg az állati erő helyett a gépi erőt vettük igénybe, viszont ezzel megindult a Föld rohamos kizsákmányolása. 200 év alatt gyakorlatilag föléltük a alánk oda készített, Isten által oda készített kincseket, mind az energiahordozókat, mind a különböző nyersanyagokat. És ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy ezeknek a eleinte, ezeknek a gőzgépeknek a fűtésére szénre volt szükségük, akkor a szénbányászat megindult, a szén gyakran a víz alatti területeken van, vagy a víz betör oda, úgyhogy megindult a szivattyúzás, úgyhogy nem csak a szenet, de a vizet is kezdtük eltávolítani a földből, és amit itt egy két évvel ezelőtti előadásom, amikor 7 milliárdot elérte a föld népessége, akkor mutattam, ezzel megindult a nagyvárosok és egyáltalán a tömeges szaporodása az emberiségnek, míg 1800-ban még 1 milliárd ember élt a Földön, és úgy becsülik, hogy Krisztus korában körülbelül 300 millió, 400 millió ember élhetett az egész Földön. Tehát Krisztus korától 1800 év alatt mondjuk megduplázódott, vagy legfeljebb megháromszorozódott az emberiség a Földön, azért, mert mindig annyit tudtunk fölélni, amennyit Isten egy év alatt adott az embernek, annyit tudott fölhasználni, mert az állatokat is etetni kellett, az ember is étkezett, az állati erő, emberi erő mozgatott mindent, tehát amennyit kaptunk az Istentől, annyit használtunk föl. Vagy hogyha a környezeti energiát használtuk föl vitorláshajóra, vagy szélmalmokra, vagy szélmalmok által működtetett szivattyúkra, akkor is az Isten által akkor kapott ajándékokat használtuk föl. Itt az ipari forradalom után hozzányúltunk a tartalékokhoz, és rohamosan kezdjük felélni. Ennek megfelelően elkezdett növekedni az emberiség. Még 1 milliárd ember, szóval 1 milliárdról 2-re 130 év kellett, utána már 2-ről 3 milliárdra csak 30 év kellett, és a 3 milliárdról 4 milliárdra már csak 14 év kellett, és így haladunk előre. Ki tudja meddig, úgy prognosztizálják, hogy jó esetben 9-10 milliárd ember körül megáll, vagy visszafordul a népesség, ha egyáltalán addig Krisztus nem jön vissza. Még egy felvilágosodás korabeli gondolkodónak idézetét hoztam ide, Immanuel Kantnak a Mi a felvilágosodás című dolgozatából 1784-ből. A felvilágosodás az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem az értelmünk fogyatékosságában, hanem az abeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude, merj a magad értelmére támaszkodni. Tehát a felvilágosodás kimondta, hogy nem kell az Isten által vezetett kiskorúságban élni, merje magad eszére támaszkodni, az ész lett az Istenünk, minden racionális, minden észszerű, és nőjünk ki végre a kiskorúságból. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amivel a kígyó biztatta az első emberpárt, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Merje magad értelmére támaszkodni. Hát Pál apostolnak elég elítélő véleménye van erről a gondolkodásmódról, és azt mondja, hogy ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát ez a korosztály még nagyon világosan tudatában volt annak, hogy mi Isten akarata. És mint a dacos gyerek, vagy a dacos serdülő szembefordul a szüleivel, vagy mint a tékozló fiú az apjával, dacosan otthagyta az atyai házat, és azt mondta, hogy nem kell. Megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy aki ilyeneket cselekszik méltó halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát tulajdonképpen elérkeztünk a racionalizmus korába, milyen nagyszerű, csak az ész, csak amit meg lehet magyarázni, és hirtelen kiderül, hogy ez egy teljesen hanyatló kor, ami elindult, majd a következő ábrákon látjuk. Itt a római levélből folytatom ezt, hogy akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével. És egy kicsit később, ezt írja Pál apostol, akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. Tehát Istent elhagyta, legalábbis Európa felvilágosult része, és az Isten igazságát hazugsággal cserélték föl, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, és ez már bizony a hanyatló erő, legalábbis a kereszténység, a keresztény Európa szempontjából mindenképpen. És ennek a hátterében néhány olyan mozgalom van, ami elindította ezt az egész gondolkodást, vagy ami meglovagolta, vagy amit meglovagolt ez a gondolkodásmód. Az egyik a szabadkőműves mozgalom, ami Angliából indult el, és eleinte olyasmi volt, mint a német területeken a Hansa, vagy egyáltalán a céhes világ, hogy az építő mesterek, a nagy építmények, különösen a templomok, kastélyok építésénél hát olyan titkokat őriztek, amivel föl lehetett építeni ilyen csodálatos műveket, és épp azért ezek ilyen zárt közösségekben, ezekbe a szabad vagy ezekbe a kőműves páholyokba gyűltek össze, és ezeknél még volt egy eskü, ami Istenre tulajdonképpen, vagy valamilyen vallásos esküt kellett tenni ahhoz, hogy valaki ennek a szabad kőműves páholynak a tagja lehessen. Már egy kicsit árnyaltabban fogalmazták, nem Jahvéra, vagy szóval nem a teremtő Istenre kellett fogadalmat tenni, hanem a világegyetem nagy építőmesterére. De még mindig egy ilyen vallásos háttere volt az egésznek, és ahogy a szabadkőművességbe előre haladtak, akkor egyre beavatottabb lett, mindegyik egy beavatási szertartással egyre magasabb páholyba kerülhetett, és ennek a hátterébe a templomosok vannak, nem részletezzük, ott már megvoltak ezek a beavatási szertartások és ezek a fokozatok, vagy a rózsakeresztes lovagok is ennek a hátterében húzódnak meg. De mikor ez átjött a kontinensre, Franciaországba és Németországba, itt már egy egészen határozottan keresztény ellenes színezetet öltött, és egyház és hatalom ellenes volt, és egy fokozódóan okkult háttere lett az egésznek, és ez a mai napig érzékelhető, vagy érződik rajta. Az, hogy okkult háttere volt, ilyen démoni tanácsadók vezetik a szabadkőműves páholyokban vezető embereket, beavatási szertartások vannak, és itt még megemlítem az Illuminátus rendet, amely 1776-ban alakult, és a célja az volt, hogy forradalom nélküli hatalom átvételt segítsen elő. Ez azt mondanám, hogy csak véletlen egybeesés avval, hogy éppen 1776-ban volt Amerikában a függetlenségi nyilatkozat, és azért a mai napig az egy dollároson ott van az Illuminátus rendnek a jelképe, és az első 13 állam, akik összeálltak Amerikai Egyesült Államokká, azoknak a vezetői, elnökei közül, most pontosan nem emlékszem, de úgy emlékszem, hogy 6 volt, aki szabadkőműves volt, és ezt a felvilágosodás gondolatmenetét követte. Úgyhogy nem véletlenül kerültek ezek a szimbólumok. Egyrészt az Illuminátus rendnek a mindent látó szem szimbóluma, másrészt meg a piramis, ami így a szabadkőműves szimbólum volt. De tetszett Istennek, hogy ebben a besötétedő Európában, ebben a tényleg rohamosan okkult irányba besötétedő Európába behozzon egy olyan ébredést, ami egy egész csodálatos, szinte tényleg kiterjed minden vidékre. Ugye hát ennek középre tettem, egy központi nagy alakja volt Spurgeon, aki az angliai ébredésnek egy központi személyisége volt, de Thomas Chalmers, talán skót lelki ébredésnek a vezetője, az evangéliumi alliansznak a létrehozója, vagy John Nelson Darby, aki a testvérgyülekezeti mozgalomnak az elindítója volt, de említhetjük a holland vidéken Abraham Kuypernek a munkálkodását, aki a holland ébredésnek volt a egyik vezéralakja, a német belmissziót a Johann Wilhelm nevével lehet fémjelezni. Finnországban ugye a parasztproféta Paavo Rossalainen fémjelzi, és még Amerikából is több hullámba volt ébredés. Én itt a finni féle ébredést hozom ide. Finni egy egyszerű teológiailag tanulatlan ember volt, de egy nagy hatású prédikátor. Tehát miközben van egy határozott besötétedés, egy okkult besötétedés Európába, közben Isten csodálatos ébredést ad, és ennek a hatását ugye Spurgeonnek a prédikációit, könyveit mai napig forgatjuk. De viszont alig, hogy ez az ébredési hullám úgy végig söpört Európán, megjelent egy már tökéletesen okkult és tökéletesen keresztény ellenes mozgalom irányzat. Elsőnek itt a Helena Blavatsky nevét hoztam ide, aki a Teozófus Társaságnak az alapítója volt. Blavatsky egy orosz származású nő volt, aki kislány korában egy teljesen kezelhetetlen jellem volt, nem bírtak vele, ki kellett venni az iskolából, magántanuló volt, nagyszülei nevelték, és nagyszüleinek a könyvtárában talált néhány ilyen okkult könyvet, és azokat kezdte olvasni, és ez indította előtt az okkult vonalra, és telepatikus kapcsolatban állt az ősi bölcsesség két mesterével, név szerint Moriával és Kót Hómival, és tőle kapta a sugallatokat, amiket leírt, és ő már kimondottan sátánista volt. Ő már kimondottan egy Isten ellenes vonalat képviselt, és egy nagy hatású publikált is mindenfele előadásokat tartott Angliába, Amerikába, úgyhogy ő azt mondta, hogy Lucifer minden tudás és titkos ismeret forrása. Azt mondta, hogy tulajdonképpen Isten az első emberpárt kiskorúságban akarta tartani, és Lucifer volt az, aki felszabadította ebből a kiskorúságból, aki kinyitotta számára a világot, és tulajdonképpen Lucifer az igazi megmentője az emberiségnek. A másik, akit itt ebből a kezdeti okkult, vagy a Európa szellemi besötétedésének a másik jellegzetes alakja volt, ez az Annie Besant, aki a Teozófiai Társulatnak az elnöke lett, szabadkőműves volt, és ő is hirdette a világ tanítójának, az Úr Maitrejának az eljövetelét, vagyis a föld nagy szellemi tanítómesterének a közeli eljövetelét. Tehát egy ilyen messianisztikus várakozás van ebben az egész ilyen okkult gondolkodású világban, és várnak egy megváltót, aki, vagy egy nem megváltót, egy visszatérő messiást, aki a Földön létrehozza majd az aranykort. Egy kicsit jusson eszünkbe az a film, amit az elején láttunk. És egy harmadik nevet, érdemes őket megjegyezni, de különösen ezt a harmadikat, ez az Alice Bailey, akinek szintén volt egy telepatikus tanácsadója, ez a Dual Cool, aki állandóan beszél vele, és aki állandóan a gondolatait közli Alice Baileyvel, és ezeket a gondolatait leírta, hatalmas könyvtára van, hatalmas mennyiséget publikált, és létrehozta az Arcane Society-t, a misztikus tanok társulatát, és ő már, hát mind a hárman, de ő is egy jellegzetesen, tökéletesen okkult személyiség volt, és a férjével együtt, Bailey-vel, most nem tudom, hogy Ábrahám volt-e, vagy egyéb, szóval a férjével együtt megalakították a Lucifer Publishing Company-t, ami ugye hát ők arra gondolva, hogy Lucifer a fény hordozója, aki elhozta az emberiség számára a felvilágosodást, a megvilágosodást, és a különböző ilyen démoni tanácsadókon keresztül folyamatosan üzen az emberiségnek. Létrehozták ezt a Lucifer Publishing Company-t, de azért Amerikában ez még a 1920-as években erősen kilógott a lóláb, vagy még nem volt igazi jó fogadtatása, és erre rájöttek ők is hamar, és ezért megváltoztatták a nevét a Lucis Trust-ra, és ennek van egy könyvkiadója, ez a Lucis Publishing Company. Ma is működik, hogyha fölmegy az ember az internetre, félelmetes mennyiségű könyve van, és tartalmában még félelmetesebb az egész. És ez már mint egy nagy szervezet, és tőkeerős szervezet, és hatalmas mennyiségben ontja az irodalmat, egy ilyen szervezet átszövi az egész transatlanti civilizációnak a gondolkodásmódját. Itt csak úgy megjegyeztem, hogy van egy World Goodwill nevű szervezet, amely tulajdonképpen ennek a Lucis Trust-nak a felszíni megjelenése, és ez különböző tanfolyamokat, bentlakásos tanfolyamokat is, meg internetes tanfolyamokat is tart, kimondottan okkultista tanfolyamokat, ezoterikus tanfolyamokat tartanak, és ez a World Goodwill szervezet, ez az ENSZ-nek a tanácsadó testülete. Majd még erre a Lucis Trust-ra egy kicsit később visszatérünk. Hogy ne csak hölgyeket említsünk ebbe a dicsőséges panteonba, a New Age szellemisége megjelent, a New Age gondolatát tulajdonképpen Alice Bailey hintette el a könyveiben, de itt ez a Benjamin Creme, ez a New Age apostola és az UFO vallásnak az alelnöke. Ő azt mondja, hogy ő úgy tud beszélgetni az UFO-kkal, hogy arról hangfelvételt is készített, és azt ilyen UFO összejöveteleken lejátszotta, hogy ő az UFO-kkal tud kapcsolatot tartani. És ő azt mondja, hogy ez a Maitreya, a világ tanítója, a legfőbb létező manifestációja, a vízöntőkor avatárja, ez az avatár, ez azt mondja, hogy ez a különböző kultúrákban mindenütt megjelenik, és ezt az Ószövetség népe Messiásnak, az Új Szövetség népe Krisztusnak, az iszlám az a Mahdi imámnak, a Krisna tudatú a Krisnának, a buddhisták a Buddha 5. inkarnációjának tartják, de ez mind ugyanaz. Ez mind a világ nagy tanítója, a vízöntőkor avatárja, ez a Maitreya, aki el fog jönni, sőt meghirdette, hogy talán 1982-ben már meg is érkezett ebbe a világba, csak még nem fette föl magát. Na és hát ennek a Benjamin Krémnek ilyen nagyszerű gondolatai voltak, egy idézet tőle, hogy a megvilágosodott tanítók fogják vezetni az emberiséget a vízöntőkorba, a béke, a testvériség, a szeretet és a közösség korában. Már csak 15 évet kell várnunk. És még egy szemét említenék itt, meg ez a David Sprengler, nem lesz még több is, de ezen az oldalon David Spengler, aki egy látnok, a Skóciában volt egy Findhorn Foundation, amit ő szép lassan átalakított úgy, hogy most ez a spirituális oktatóközpont, és ott az egész világról mennek oda a beavatódni, vagy bele tanulni az ezoterikus tudományba. Vannak bentlakásos tanfolyamai ennek az oktató központnak. És hát a modern New Age szellemiségnek a képviselője, és van egy ilyen könyve, a Látomások, a New Age születése, és ebben ő azt fejti ki, hogy Krisztus és Lucifer ugyanaz az erő. Tehát ő úgy látja, vagy úgy láttatja, hogy Krisztus és Lucifer, ez a, amit a Benjamin Creme, mint a Maitreyát, a világ nagy tanítóját ír le, és hát ezt meri mondani, hogy senki nem léphet be az új világrendbe, csak beavatás útján, ha fogadalmat tesz, hogy imádja Lucifert. Emlékszünk rá, hogy ez már a római korban is előfordult, vagy Dániel korában is előfordult, hogy ebbe az új világkorba csak az adhat vehet, akinek a fenevad bélyege a homlokán van. Már ezt képviselik, kimondják, és mint ennek az előhírnökei ontják a irodalmat és a különböző előadásokat, és hogyha kinyitunk gyakorlatilag bármilyen újságot, magazint, akár Magyarországon, akár Európában, biztos, hogy már valami ilyen okkult életmódi tanácsok, horoszkóp, egyéb ilyesmi található benne. És még két szeméről emlékeznék itten meg a New Age szellemiségével kapcsolatban. Az egyik, ez az Aleister Crowley, ővele kapcsolatban itt az aranyhajnal titkos rendje, amit szintén még a 19. század végén hoztak létre, és egy kimondottan ezoterikus és okkultista szervezet volt, és ennek a folytatása volt ez, vagy egy kinövése volt ez az Astrum Argentum, amit egy ilyen AA jellel jelöltek mindig, de ezt többféle rövidítést is behelyettesítettek ebbe. Ez az ezüst csillag, a tökéletesség, az eljövő tökéletes kornak a szimbóluma, és meghirdette ez az Aleister Crowley az okkultista ébredést. Szóval félelmetes, hogy még a szavakat is azokat veszik át, ami így a kereszténységből. Az okkultista ébredést és a keresztény szervezett módon történő háttérbe szorítását hirdetti meg. Egy abszolút rendezetlen életű és egy teljesen züllött, mondanánk rá, züllött ember volt, aki közben Kínától, Indiától, Amerikáig mindenütt járt, összegyűjtött zavaros gondolatokat, és tartott előadásokat mindenfele, és a buddhizmus és a Raya jogának a népszerűsítője, ő joginak vallotta magát, és ő is az illuminátus rendnek a szimbólumát hordja a homlokán, itt a fényképen. És még utoljára ebből a sorból a Rudolf Steinert említeném meg, aki az antropozófiának a megalkotója volt, és hát a Waldorf pedagógia is ezt a vonalat képviseli. És az antropozófiát büszkék lehetünk, itt van a gyülekezetünk területén a Magyarországi Antropozófus Társaságnak a székhelye. Itt van a fényképe a Riadó utca és a Hűvösvölgyi út sarkán, a Riadó utca 2A-ban. Hogyha az ember fölmegy a honlapjára, akkor ilyeneket olvashat, nem másoltam ki az egészet. Csodálatos hittan tanári tanfolyamokat is tartanak, de ezoterikus tanfolyamokat a okkult kapcsolatteremtéssel való tanfolyamokat is tartanak. Nagyszerű társaság. És ilyen céljai vannak, hogy az ember, vagy ilyen ugye az antropozófia alapjait itten összefoglalják néhány pontba, hogy az ember felváltva él a különböző világkorokban, és amikor alszik, vagy meghal, és reinkarnációval újra születik, akkor ilyen különböző világkorszakokba van az ember, de lehet, hogy nem pontosan értem ezt a gondolatukat. A népek, az emberiség, a föld, a naprendszer és az egész világegyetem fejlődik. Ugye láttuk az elején a fenntartható fejlődés, az, ami a célunk, amit meg kell valósítanunk. Szóval az egész világegyetem benne mi is fejlődünk, és jelenleg a negyedik kozmikus kor, az ötödik geológiai kor, és az ötödik kultúrkorszakban élünk. Nem tudom, hogy hány lesz még, de mindesetre jó, ha tudjuk, hogy hol élünk. A magasabb világokban számos olyan lény él, akik az emberiség fejlődésén munkálkodnak, és természetesen tanácsaikkal, a beavatottakat, akik kapcsolatot tudnak velük teremteni, tanácsaikkal folyamatosan segítik az emberiség fejlődését. Az emberi történelem legfontosabb eseménye Krisztus földi megjelenése. Valószínűleg nem ugyanarról a Krisztusról beszélnek, akiről, akit mi hirdettünk. És a New Age jellemzőit összeszedtem a New Age-nek a egyik honlapjáról. Ja, nem a Wikipédiáról, ott talán majd meglátjuk 20-valahány, vagy 10-valahány pontba, talán 19 pontba szedték össze, de lehet, hogy több. Csak felsorolom gyorsan a New Age jellemzőit. Panteizmus, kozmosz hit, és a kozmosz az azt jelenti, hogy az egyenlő Istennel, tehát benne van Isten a kozmoszban. A monoteizmus, ami szintén hasonló ehhez, hogy minden egy, Isten benne van fűben, fában, virágban, mi is egy vagyunk a természettel. Az önmegváltás, ami a fejlődéssel mindig magasabb fokozatokra jutunk, a magasabb tudatállapot elérése, a kozmikus tudat, a globális gondolkodás, ugye hát itt is láttuk az elején, hogy globálisan kell gondolkodnunk, az asztrológiai szemlélet, a reinkarnációs hit, az energiamiszticizmus, ugye ez a rezgés, ezt, hogyha valaki belenéz ilyen honlapokba vagy újságokba, hogy az szimpatikus nekünk, akinek hasonló a rezgés állapot, ami nekünk, és nekünk is föl kell, van, ez szörnyű szamárságok. Aztán az evolúciós elmélet elfogadása, de ez az evolúciós elmélet, ez több annál, mint amit Darwin mondott, ez az evolúciós elmélet, ez a folyamatos fejlődés, ez amit itt az első pontokban olvashatunk. A szinkretizmus, irányzatok és vallások összekeverése, kapcsolat a túlvilági vagy kozmikus lényekkel, spiritualizmus, démonizmus, UFO hit, aztán mágia, szertenni szellemi hatalomra, paranormális képességekre, levitációra, ez a lebegés, aztán a kövek, kristályok hatásába vetett hit, ugye ezek a jádeköves ágy, meg a kristálygyógyászat, meg egyéb szörnyű dolgok, szamárságok. Aztán a tudatalatti hatalma, aztán a homoszexualitás elfogadása, a feminizmus támogatása, a nőiesség, a női elv előtérbe helyezése. Tehát a női elv az, hogy a férfiak is úgy lassan elnőiesen. Igen. Aztán a meditációs gyakorlatok, a befelé irányuló lélektani technikák, hogy magunkból kihozzuk az Istenit, a felszínre hozzuk. Aztán a pozitív gondolkozás és a hipnózis, az önszuggesztió és a regressziós hipnózis. Aztán a guruk, a mesterek nagy szerepe, amik általában démoni lények. Aztán a szellemi mesterek, tanítók megjelenése a szellemvilágból. Aztán a Gaia elmélet vallása, az, hogy a világ meggyógyítható, és hát tulajdonképpen ebbe a 15 éves programba is ezt tűztük ki célul. Az igazság viszonylagosítása az egység elv alapján, tehát az, hogy tulajdonképpen nincs abszolút igazság, nincs abszolút jó, nincs abszolút rend. Neked ez jó, nekem az jó, tulajdonképpen kirántja a szőnyeget az emberek alól, és végül a bűn eltüntetése minden csak nézőpont kérdése. Te úgy gondolod, hogy az rossz, én úgy gondolom, hogy az jó. A bűn, nincs bűn. Hogyha nincs abszolút jó, nincs Isten, akkor nincs bűn. És visszatérünk Alice Baileyhez, mert ez, ami úgy látom, hogy ma áthatja ő szellemi mesterén, a Duar Q-non keresztül átkapott inspirációk áthatják az egész mai emberiség gondolkodását. Ez az Alice Bailey médiumként Duar Q-tól, a hierarchia bölcs mesterétől kapta meg a terv részleteit. És ez mindenütt így emlegetik, a plan, a terv. És ez a terv, ami folyamatosan megvalósul. És hogy még ő, mikor 1957-ben jelentette meg ezt az externalization of the hierarchy, szóval a hierarchia megjelenése, kifejtése, valami ilyesmi című munkáját, és ebben néhány pontot, vagy pontba szedtem össze az ő tervét. Azt mondja, hogy a terv az új korszakhoz vezető fokozatokban megvalósítandó lépéseket, illetve az új világ megvalósítása utáni ideális állapotot vázolja fel. Tehát azt, hogy lesz egy ideális állapot a mennyország, vagy a földi mennyország, és az ahhoz vezető utat fekteti le ebben a tervben. A tervben széleskörű New Age hálózat minden alszervezetének megvan a maga szerepe, tehát ezt majd látni fogjuk, hogy milyen kiterjedt hálózat. A terv egészének fenntartások nélküli elfogadása elkerülhetetlen feltétele annak, hogy valaki az eljövendő új korszak részese lehessen. Ezt már itten másik képviselőnél is hallottuk, ezt a gondolatot. Tehát az, hogy aki az új korszaknak a részese kíván lenni, annak fenntartások nélkül el kell fogadni ezt a tervet. És a New Age hívők nem kételkedhetnek a terv bölcsességében és kivitelezésének szükségességében. Ahogy mi azt valljuk, hogy Isten igéje tökéletes és Istentől ihletett, ők így vallják, hogy ez a luciferi gondolat, ez a sátáni gondolat, nem kételkedhetnek a terv bölcsességében és a kivitelnek szükségességében. És itt utoljára hagytam a legszörnyűbb gondolatát a tervnek, hogy senki nem felelős személyesen a terv kivitelezésével járó következményekért. Tulajdonképpen ez is egy ilyen antitézise a megváltásnak, hogy a bűneit, büntetését Jézus Krisztus szenvedte el. Itt az, hogy nyugodtan elkövethetsz akármilyen disznóságot, nem vagy felelős érte. Neked vakon engedelmeskedni kell a tervnek, föl kell esküdni rá, hogy minden pontját megteszed, és nem te vagy érte a felelős, ha ebbe meghalnak emberek, ha tönkre mennek életek, akármi lesz. Nem te vagy a felelős, mert te a tervet hajtottad végre. Mondják, hogy Szálai vezettek a hitleri Németországhoz is ennek a New Age, vagy ennek az okkult szellemiségnek. Most ezt 57-ben jelentette meg Alice Bailey, és ez úgy lappangva terjedt, mint a ilyen avartűz az erdőben, és amikor szétterjedt már ugye az egész civilizált világban, akkor lobbant lángra. Úgy tartják, hogy 1975-ben bukkant a felszínre, és indult be rohamosan ez a terv, és ennek egy ilyen első jelének, vagy egy markáns jelének tartják a Hair musicalt, ami a hagyományos értékek lebontása volt. És csak néhány dal címet emeltem ki ebből a Hairből, ami talán az idősebbeknek, ifjúságunknak egyik, szóval ezek a dallamok, meg egyáltalán az egy ilyen nagy siker volt akkor, meg szóval tényleg meghatározta annak a korszaknak a ifjúságának a gondolkozását. Aquarius, ugye ez a vízöntőkor, vízöntő korszak eljövetele, béke, szeretet, bizalom, ezeket énekli. Öt, kikerestem ezeket a verseket, mint akkor a szodomi, ami, hát azt nem merném idevetíteni, szóval minden, ami perverz, az szépen énekbe fel van sorolva egymásten, és annak a dicséretét zengi. Aztán a hasis, a kábítószer élvezetnek a reklámozása, és a Hare Krishna, az pedig így megy ilyen dobkísérlettel, dob, zene, boldogság, szabadság, marihuána, ezt éneklik, Hare Rama, Hare Krishna, és ezzel indult a terv, ezzel került a felszínre, és indult be. A tervnek van néhány, az is itt ez az Externalization of the Hierarchy könyvéből vett idézetek, hogy a világ vallásait minden lehetséges módon át kell rendezni, hogy a jövőben az egyházak és a szellemi inspiráció befogadóivá válhassanak. A nyugat-európai egyházakban tökéletesen láthatjuk ezt. Szomorúan néztem most végig, hogy a mostani pápa, amikor még püspök volt, akkor azt mondta, hogy az egyház határozottan elítéli a homoszexualitást, és kiveti a sorai közül. Tavaly, amikor már pápa volt 2014-ben, mikor hazajött a dél-amerikai Rio de Janeiro-i missziós útjáról, vagy látogatásáról, akkor a repülőgépen úgy nyilatkozott, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem őket, hogyha ők szeretik egymást. Most volt az ENSZ világtalálkozó, ahol ő is felszólalt, utána volt a zsinat, és a zsinat után úgy nyilatkozott, hogy nagyon szomorú, hogy elvetették a homoszexuális házasság gondolatát a püspökök. No comment. Tehát a világ vallásait minden lehetséges módon át kell rendezni. Tudjuk, hogy működik a németországi vagy a svédországi evangélikus egyház, a stockholmi püspök nő, aki leszbikus kapcsolatban él a párjával, elrendelte, hogy a templomában egy sarkot rendezzenek be az iszlámnak, és távolítsák el a keresztet a templomtól, mert a bejövő muzulmánokat sérti a kereszt. Itt tartunk. Fokozatosan fel kell számolni az ortodox zsidó hitet. Hogyha az ember tovább olvassa, nem csak az ortodox zsidó hitről van szó, hanem a törvény népéről, tehát az evangélium, vagy az ószövetségi törvényekhez, a mózesi törvényekhez ragaszkodó kereszténységet is, és zsidóságot is, akik nem hajlandók beolvadni ebbe a szünkretista világba. És folytatja a gondolatot, és hát ez megint csak nem csak a zsidókra, hanem a olyan keresztényekre vonatkozik, akik nyugodtan koketálnak a New Age-el, hogy nem esek abba a hibába, hogy ne ismerném el azokat a zsidókat, akik ugyanannak a szellemi hitnek az arisztokráciájába tartoznak, mint amelyikbe a hierarchia tartozik. Tehát, hogyha valaki a hierarchiához tartozik, akkor ez nem etnikai alapon, nem antiszemitizmus. Ez egyszerűen, aki a törvényt, az isteni rendet vallja, az nem fér bele ebbe az új világrendbe. Felkészülni az új világkorszakot bevezető kinyilatkoztatásokra, és lefektetni az új világvallás alapjait, ami akkor fog megtörténni, amikor a hierarchia megjelenik a Földön. Tehát elő kell készíteni a talajt, hogy mire a hierarchia megjelenik a Földön, nyilvánosságra jön, vagy a Maitreya, ugye, itten nyilvánosságra kerül addigra, minden elő legyen készítve. A cél a vízöntő korszakban létrehozni egy világkormányt, ennek a spiritualizmusnak az égisze alatt. A mozgalom ezáltal a titkos háttérhatalmak egy fontos eszköze ahhoz, hogy az emberiség önszántából vesse alá magát az általuk megvalósítandó sátáni világrendnek. És akik vallják, hogy ilyen okkultista kapcsolataik vannak, vagy ezoterikus kapcsolatai vannak, hogyha az ember a honlapjukat megnézi, az Amnesty International, a Zero Population Growth, ez az, hogy meg kell állítani az emberiség, vagy a föld népességének a növekedését, ezt szolgálja az abortusz, ezt szolgálják a különböző homoszexuális programok, ez a Zero Population Growth, a New World Alliance, ami az új világra szövetkeztek, ez a World Goodwill, amit említettem, hogy ez a Lucy Trustnak a felszínen megjelenő ENSZ-nek is tanácsadó testülete, aztán a Planetary Initiative, ez a beavatásnak az ilyen globális beavatásnak a szervezete, aztán a Christian Science, ami a szájántológiának a háttere, és a Lucy's Trust, ami hát ugye átszövi mindezeket, vagy adja a szellemi hátteret ezekhez. És hogy ez nem csak egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy az ENSZ-be ez beszűrődött a kezdetektől fogva. Az ENSZ-be van egy meditációs szoba, amelyet a Lucy's Trust hozott létre, amikor ott New Yorkban az ENSZ palotát felépítették, és azóta is a Lucy's Trust működtet. Annak, hát most már meghalt, de több évtizeden keresztül ez a Sri Kim Noy, talán Sim Noy volt a békemeditáció vezetője, aki egy bengáli-amerikai kettős állampolgár, a Vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru, és ő tart rendszeresen békemeditációt az ENSZ épületében, és itt netről leszedett fényképek, tehát nem fantázia kérdése, hogy gyakorlatilag minden ENSZ főtitkár részt vett ezeken a okkultista meditációkon egy guru vezetésével. Itt éppen utánt ENSZ főtitkár, itt Kurt Waldheim, az emelkedett osztrák gondolkodásmódja, Perez de Cuellar, Kofi Annan és felesége vesz részt egy ilyen közös békemeditáción. És az ENSZ-nek több évtizeden keresztül főtitkár helyettese volt ez a Robert Mueller, akinek egyik írásából idézek itten, hogy készülünk belépni a kozmikus korba, és azzá válunk, amit mindig is vallottunk, Isten planétájává. Tehát egy földi paradicsom megvalósítását képzelik el, és azon munkálkodnak. És eljutottunk a végén az elejére. 2015. szeptember 25-27 között volt a legutóbbi ENSZ közgyűlés, amin felszólalt a pápa is. A jelszavuk ez volt, hogy One World, One Dream, egy világ, egy álom, tehát egy ilyen globális szemlélet, fogjunk össze. Itt van ennek a közgyűlésnek a 91 pontban összefoglalt agendája, vagy cselekvési terve. A neve az volt, hogy Agenda 2030 a fenntartható fejlődésért, és ennek a 91 közül úgy szerényen a 21. pontban húzódik meg ez, hogy mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy végrehajtsuk a tennivalókat a saját országunkban. lehetett volna mondani, hogy a tervet, hát ugye az agendát, hogy mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy végrehajtsuk a tennivalókat saját országunkban, és ezt minden ország ENSZ képviselője aláírta, hogy ezt végre fogja hajtani. Na most, gyönyörű dolgok, ugye, ezen ki tud abba belekötni, ki merné nem aláírni azt, hogy tiszta környezet, tiszta víz, olcsó energia, jó oktatás, megszüntetjük a szegénységet, az éhséget, nem folyton jogegyenlőség, stb. De hogyha az ember végigolvas ezt a 91 pontot, összesen 32 géppel toldalnyi, ilyen jogi szöveg, úgyhogy hogy elég fáradtságos, de ugye a felszínen ezt látjuk, amit elején ottan dalban elbeszélve, most pedig itten ábrán, szegénység nem lesz, szegénység, éhezés, jó egészség lesz, minőségi oktatás, nemek egyenlősége, tiszta víz, tiszta energia, munka és növekedés, ipar és fejlesztés, egyenlőség, vagy hát az egyenlőtlenségek csökkentése, a fenntartható városok és közösségek, a felelős fogyasztás és felelős termelés, klímavédelem, tiszta víz, tiszta szárazföld, vagy hát szóval élet a vízben, élet a szárazföldön, béke, jogbiztonság, erős intézmények, egy erős intézmény, ami az egészet összefogja és megvalósítja, és egy partnerség, hogy ezeket a célokat együtt elérjük, és a célok a fenntartható fejlődésért. De hogyha egy kicsit beleolvasunk ebbe, és ahogy a 21. pontig eljutottam, úgy eljutottam a 29. pontig is, a szép célok között, ott van ez is, hogy elismerjük a migránsok pozitív hozzájárulását a növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez. Elismerjük, hogy a nemzetközi migráció egy nagy jelentőséggel bíró többdimenziós realitás. A kibocsátó országok, a tranzitországok és a célországok szempontjából, amely összehangolt és átfogó válaszokat igényel. És így folytatódik, a nemzetközi együttműködésben fogjuk biztosítani a biztonságos, rendezett és folyamatos migrációt. És ezt aláírta minden ország, hogy nemzetközi együttműködésben fogjuk biztosítani a biztonságos, rendezett és folyamatos migrációt. Ne csodálkozzunk, hogy ez megy folyamatosan, rendezetten, biztonságosan. Semmi nem tudja megakadályozni. Legalábbis földi értelemben. És így folytatódik, beleértve az emberi jogok teljes körű érvényesítését, hát ugye a migránsokkal kapcsolatban, és a migránsokkal való emberséges bánásmódot, függetlenül a menekültek és áttelepült személyek migrációs státuszától. Tehát nem csak menekültekről van szó, és az egész 29. pont talán csak itt említi, hogy menekültek, de egyáltalán nem érdekes, hogy miért. Egy migrációs, egy biztonságos, rendezett, folyamatos migrációt tartunk fönn, és ehhez mindenki köteles, a kibocsátó, a tranzit és a célországok is kötelesek a migránsokkal való emberséges bánásmódra, független attól, hogy miért jönnek és mi a céljuk. És egy ilyen együttműködés erősíteni fogja a menekülteket befogadó közösségek megújulását, különösen a fejlődő országokban. Tehát ez jó annak is, ahova mennek a menekültek, és hát azt mondja, hogy a fejlődő országoknál még annyiból is, hogy hát akkor nemzetközileg is támogatják őket. Tehát a 91 pont közül van egy ilyen pont is benne, ne csodálkozunk rajta, hogy működik. És inkább csak, hogy mondjam, tréfának néhány emberi megoldást vázolnék itten föl. A 2000-ben volt a Tiszai, nagy tiszai árvíz, azt mondták akkor, hogy ennek egyik oka legalábbis az, hogy hát egy nagy erdőkitermelés volt, ilyen rablógazdálkodásszerű erdőkitermelés, és azért akár a hóolvadás, akár a felhőszakadások lezúduló vize, rögtön lezúdul az alföldre minden akadály nélkül. És hát milyen megoldások lennének a tiszai árvíz megakadályozására. Hát itt folyik a Tisza, és hát tegyünk az ország határa egy gátat, ne jöjjön a Tisza. Nyilván folyik, esetleg nem a mi országunkon keresztül, de folyni fog tovább. Aztán egy másik megoldás, hogy építsünk gátat. Itt már olyan magasak a gátak, hogy a házak tetejéig ér, ha valahol kidurran, akkor elönti a vidéket. De egy ilyen rendezett, folyamatos levezetése a víznek meg van oldva. Ha nagyobb a víz, akkor emeljük a gátakat, minél hamarabb menjen át az országon, és aztán majd csináljon vele a következő, amit tud. Vagy pedig egyszerűen adjuk fel az egész helyzetet, és hadd jöjjön. Elönt mindent, majd meglátjuk. Vagy pedig valahogy győzzük meg a kibocsátó országokat, a felvízi országokat arról, hogy fogjátok meg ti a vizet. Csináljatok olyan rendezett tározókat, ahol megfogjátok a vizet, és csak annyit bocsátotok, amit a következő országok fel tudnak használni. És hát lenne még egy megoldás, hogy telepítsük újra az erdőket, tegyük élhetővé azt a környezetet, amilyen volt, hogy ott újra lehessen élni, ott újra megmaradjon a vízhelyben, vagy ha csurog, akkor is lassan is kezelhetően. De Istennek legyen hála, hogy nem ezé az utolsó szó, nem az enszé, vagy nem a tervé az utolsó szó. Úgy megmelegedett a szívem, amikor még a Jeroboám útjára készültem, vagy avval foglalkoztam, és hogy láttuk, hogy honnan mindenünnen jöttek be az idegen népek, és lepték el, és hozták az idegen isteneiket, és eltűnt tulajdonképpen onnan a választott nép. De nem tűnt el. Amikor Jézus Krisztus itt járt közöttünk, a samáriai kútnál beszélt a samáriai asszonnyal, hitvallóvá, misszionáriussá vált a Jézussal való találkozástól a samáriai asszony, és azt olvassuk a János evangéliumában, hogy utána beszaladt a városba, és azt mondta, hogy jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Jézus Krisztusnak van hatalma, hogy ma is bizonyságtevőket támaszon ebbe a nagyon besötétedett Európába, akik mennek, és azt mondják, hogy gyertek, és elindultak a városból. És Pál apostol szavaival fejezném be, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Köszönöm szépen, hogy ilyen hosszú és fáradtságos előadást végighallgattak. Hajtsuk meg a fejünket, és az Úr imádsággal fejezzük be. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akkor ebbe a körbe viszontlátásra december 11-én, és egy sokkal békésebb témáról lesz szó.